Köszöntöm a hallgatókat! A pozitív várakozások hatására már tavaly az utolsó negyedévben felpörgött az ingatlan piac, és ez az árak emelkedését is magával hozta. Mit vár a szakértő idén? Mekkora tere van még a további áremelkedésnek? A következő percekben először erről kérdezem az ingatlanos szakembert, majd a január 15-én elindult új ingatlan nyilvántartási rendszerről beszélgetünk jogász vendégemmel. Kérem, tartsanak velem!
Ingatlan üzlet.
És akkor most a piaci mozgásokról, árakról és az idei várakozásokról. A vonalban van Balla Frigyes, a Balla ingatlan operatív igazgatója. Szervusz, Frici!
Szia, Laci! Köszöntöm a hallgatókat is!
Ahogy a bevezetőben is mondtam, ugye már tavaly is felpörögtek az árak, de én valami olyasmit látok itt a piacon, aztán majd te megcáfolsz, vagy megerősítesz, hogy nem is az árak jelentenek igazán problémát a vevőknek, hanem az, hogy nincs igazán széles kínálat.
Ezt meg tudom erősíteni. Ugye a lezárt évet figyelembe véve, 2024-ben a cégünknél 40%-kal több tranzakciót mértünk, mint az azt megelőző naptári évben, tehát 2023-ban, ami igen jelentős visszapattanás a 2023-as gyenge év után. És mindezek tükrében ugye azt vettük észre, hogy főleg október végétől, a második felétől még jobban rápörgött az ingatlanpiac, és valóban egyébként felvásárolták azokat az ingatlanokat, amelyek a legkapósabbak, a legkelendőbbek voltak a piacon. Mindezek eredményeképpen most azt vettük észre, hogy például januárban, amikor felmentem mondjuk az ingatlan.com-ra, és megnéztem, hogy milyen a kínálat, akkor azt tapasztaltam, hogy például Újpesten 35 négyzetméteres panellakást összesen 4 darabot hirdettek. Tehát annyira leszűkült a kínálat, hogy nagyon kevés ingatlanból tudnak most válogatni az ügyfelek.
Akkor ez azt jelenti, hogy akár ezt az interjút be is fejezhetjük, hiszen arra a kérdésre, hogy akkor idén folytatódhat-e az áremelkedés, egyértelmű igen lesz a válasz, hiszen ha ekkora a kereslet és ilyen szűkös a kínálat, az ugye áremelkedéshez vezet.
Hát a rövid válaszom az, hogy igen, a hosszabb válaszom viszont az, hogy bizonytalan, ugyanis elképzelhető az is, hogy az a várva várt roham, amire számít ugye egyrészt a közvetítői piac, másrészt számítanak rá a magánszemélyek is, az eladók is, ez lehet, hogy mégsem lesz akkora, mint amire nagyjából számítottunk, és elképzelhető az, hogy az év második felében, hogyha elkövetkezzen, hogy nem lesz ilyen nagy boom, és azok a pénzek, amire számítanak az ingatlan piacon, mégsem ott fognak landolni, akkor elképzelhető, hogy a második félében lesz valamilyen korrekció, hiszen egy túlfűtött ingatlanpiacon, ahol felmennek az árak és nagyon kicsi a kereslet, nem lesz elég tranzakció, és lehet, hogy a piac korrigálni fog. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy a következő 2-3 hónap mit fog eredményezni, már nem sokkal hozzá, hogy kiderüljön.
Egyébként így az első hetekben mit tapasztaltok? Van kereslet, vagy valóban az előrehozott vásárlások lökték meg a tavalyi évet?
Hát ez a kettő szerintem egyszerre igaz, tehát van kereslet, és ezek előrehozott vásárlások, továbbra is azt látjuk, hogy azok vásárolnak, akik úgy gondolják, hogy ha most vásárolnak, akkor még mindig valamivel olcsó, mint mondjuk az első negyed év végére. Ennek az előrehozott vásárlásoknak a következményeként azt mértük, hogy körülbelül egyébként ilyen októbertől mostanáig is még akár ilyen 5%-t emelkedtek az ingatlanárak. Én azt gondolom, hogy most már be is árazódtak nagyjából, azt gondolom.
Tehát akkor ez azt jelenti, hogy te most egy ilyen stagnálásra számítasz a piacon, legalábbis a kínálati árakban, vagy az eladók jó szokásukhoz híven már az év végi áremelkedést, már a jövő év végi áremelkedést is beárazzák ilyenkor?
Én azt gondolom, hogy figyelembe véve azt, hogy mikor kezdődnek meg a kamatok kifizetése, és hogy mikor járnak le az állampapírok, ez igazából most már ott vagyunk, hogy biztos van olyan, aki most megkapta, vagy akinek most felszabadult a pénze, a következő 1-2 hónapon belül ez ki fog derülni. Szerintem most elértük az árazásnak a csúcsát, de ha igaz, és tényleg jönnek további pénzek, és tényleg fel fog még jobban pörögni a kereslet, ugyanakkor nem biztos, hogy a kínálat ezt követni fogja tudni, akkor még lehet esetleg áremelkedésben egy 5% mondjuk, de azt gondolom, hogy a következő egy hónap most inkább így a stagnálásról fog szólni.
Na akkor még röviden beszéljünk egy kicsit az árakról. Az emelkedés utáni állapot az hogy néz ki? Mennyibe kerül egy négyzetméternyi lakás mondjuk a budapesti belsőbb kerületekben, illetve a külsőbb kerületekben? És akkor első körben a lakásokról beszéljünk, hiszen azok a leglikvidebbek, és ezeken belül is ugye azokról, amelyekből már szinte nincs is a piacon szerinted.
Igen. Hát ugye nagyon nehéz nagy átlagon beszélni az ingatlan piacról továbbra is.
Akkor kis átlagokat nézzünk, vagyis alpiacokat. Tehát mondjuk ugye említetted, hogy a negyedik kerületben már igen szűkös a szinte a legnagyobb válságban is kelendő méretű 35 négyzetméteres lakások kínálata. Mennyit kérnek most ott egy ilyen lakás négyzetméteréért?
Nagyon kevés ilyen ingatlan van, de amelyek a jelen pillanatban piacon vannak, olyan 40 millió forint körüli átlagárral szerepelnek. Ez azt jelenti, hogy ugye bőven 1 millió forint felett vannak ezek az ingatlanárak. Ugyanez igaz mondjuk a 15. kerületre is, ugyanez elmondható Zuglóra, esetleg mondjuk a 10. kerület, 17. kerületre. A kisebb lakásoknak, a paneleknek a négyzetméter ára bizony-bizony már elérte, és több kerületen is meghaladja az 1 millió forintot.
Akkor ezek szerint a téglalakások még drágábbak, ha egyáltalán vannak ilyen méretben?
Számításunk szerint az elmúlt éveket figyelembe véve a budapesti külkerületekben a legkeresettebb méretben az ilyen 30 és 50 négyzetméter körül lakásokban azok a téglalakások, amelyek 1990 előtt épültek, igazából a panelhez képest nagyon lényeges négyzetméter ár különbség nincsen. Akkor tudunk nagyobb négyzetméter árat felfedezni, hogyha mondjuk a ezredforduló után épült ingatlanokat nézünk, amire mondjuk kis túlzással még ráfogható, hogy mondjuk újszerű állapotúak is mondjuk már szigeteléssel rendelkeznek, de a régebbi 1995 épültek szigetelés nélkülieknél szinte elhanyagolható különbség a tégla és a panel között.
Ezek szerint ezekből a lakásokból van nagyobb kínálat is, mert hogy ez kevésbé keresett?
Hát azt nem mondanám, hogy kevésbé keresett, hiszen ezek a méretű ingatlanok mindig is nagyon keresettek, hiszen ugye többféle vásárlónak is megfelelhet, úgyhogy nem mondanám azt, hogy túl kínálat van belőle, viszont azt látjuk, hogyha mondjuk egy jó helyen lévő, mert ugye a panelek mindig nagyon jó lokációval rendelkeznek, egy jó helyen lévő szigetelt panel biztos gyorsabban el fog menni, mint mondjuk egy szigeteletlen, hasonló méretű téglalakás, amelyik mondjuk lehet, hogy nincs olyan jó, nem rendelkezik olyan jó lokációval.
Ugye itt elsősorban arról van szó, hogy ezek a lakótelepek úgy épültek meg, hogy ott mindjárt szolgáltatóház és minden más szolgáltatás, tehát akár orvosi rendelő, gyermekorvosi rendelő, óvoda, bölcsőde is, akár iskola is található egy rakáson. Akkor nézzük meg a nagyobb lakásokat, ha már itt behoztam az óvodát, iskolát, ugye ez már a családoknak is fontos lehet. Nagyobb családi méretű ingatlanoknál hogy alakul az négyzetméter ár? Ugye hagyományosan ezeknek mindig alacsonyabb volt az egy négyzetméterre vetített ára, mint a kicsiknek.
Ugye most is megvan ez. A nagyobb méretű lakásoknál azt látjuk, hogy egy olyan 60 négyzetméter körüli ott van valahol így a vízválasztó, 60 négyzetméterig viszonylag jól el tudjuk adni az ingatlanokat magasabb négyzetméter áron. Nyilván nem úgy, mint mondjuk egy 35 vagy 40 négyzetméteres, de az ilyen 70-80-90 négyzetméteres lakások, ott bizony nem tudunk ilyen magas négyzetméter árakkal számolni. Ott a tulajdonosoknak inkább ilyen 750 és 900 ezer forint között az, ami mondjuk úgy elérhető, függően persze attól, hogy milyen állapotban van az ingatlan. Hogyha esetleg minden szempont szerint az ingatlan nagyon jó és fel van újítva, és mondjuk első emeleti, és erkélyes, és mondjuk jó a közlekedése, akár megkockáztatom, hogy még egy ilyet is, ami 1990 előtt épült, akár ott is el lehetne érni egyébként egy millió forintot, és azoknál a téglalakásoknál, amelyek mondjuk a ezredforduló után épültek, és nagyobb alapterületűek, ott bőven számolhatunk ott is 1 millió forint feletti négyzetméter árakkal, hiszen ezek az ingatlanok majdnem, hogy ugye versenyben lehetnek akár egy újépítésűvel, és hogyha mondjuk az elmúlt 10 évben épültek.
És az újépítésűek azok bőven 1,5 millió fölött vannak már, nem?
Így van, igen.
Ezek után akkor gondolom, akik most gondolkodnak lakásvásárláson, nem nagyon kecsegteted őket, hogy 800 ezer forint négyzetméter ár alatt bármit is találnak Budapesten, vagy azért vannak olyan kerületek, alpiacok, ahol el lehet csípni akár még a kelendőbb típusú lakásokból is olcsóbban valamit?
Hát nem akarok ünneprontó lenni, de szerintem 800 ezer forintos négyzetméter áron, ha valaki kifog egy ingatlant, akkor szinte biztosan, hogy valamilyen kompromisszumot meg kell, hogy kössön. Vagy a lokációt illetően, vagy esetleg mondjuk a szomszédok nem olyanok, mint amilyeneket úgy általában kívánnánk magunknak, vagy esetleg az ingatlannak az állapota, vagy esetleg mondjuk a jogi környezete, ugye nem rendezett például egy osztatlan közös tulajdont, ki lehet fogni 800 ezer forintért. Szerintem inkább azzal kell számolni, hogy 1 millió forint körül az az összeg, ami reálisan mondjuk lakást lehet venni, de hogyha tényleg nagyon jó lokációt keresünk és nagyon jó állapotot, akkor még mélyebben kell a zsebünkbe nyúlni.
Na és akkor még ehhez képest számítasz te némi áremelkedésre, hogyha az a pénz, amire most vár a piac, nagyrészt az ingatlan piacon köt ki, hát majd meglátjuk, hogy hova vezet ez. Balla Frigyes, a Balla ingatlan operatív igazgatója, köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, folytassuk ezt a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget, további szép napot, szia!
A szakértő válaszol.
Sok halasztás után életbe lépett az ingatlan nyilvántartásról szóló 21-es törvény, és hát ezzel kapcsolatban azért felmerülnek kérdések, bár mindenképpen kényelmesebb és gyorsabb lehet a földhivatali ügyintézés. A vonalban van Gerő Tamás ügyvéd, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
Szóval többszöri halasztás után végül is az októberben lépett hatályban elméletileg ez az új ingatlan nyilvántartási törvény. Ezek szerint már ez működik, vagy további halasztásra volt még mindig szükség?
Január 15-től indul, és most kezdődik az átmeneti időszak valójában. Ez azt jelenti, hogy január 15-én hatályba lépett az INTV-nek a legfontosabb változásai, és ezek érvényesek a papíralapú eljárások esetében is. Az átmeneti időszak azt jelenti, hogy 500 ezer lezajlott tranzakció után fog csak kizárólag ez a bizonyos elektronikus ingatlan nyilvántartás hatályosulni, tehát addig lehet papíralapon is benyújtani, és lehet elektronikusan is, de valójában az elektronikus ingatlan nyilvántartási rendszer majd csak húsvét után fog elindulni, addig még ilyen tesztüzem van. Szóval ez a január 15 is csúszott, ami az elektronikus ügyintézést illeti, de a legfontosabb változások, ami az ügyvédeket érinti, az már január 15-től alkalmazandó. Most három példát hadd mondjak. A tulajdonjog fenntartással történő eladás tényének a feljegyzésének a jogintézménye megszűnik. Megszűnik a tulajdonjog bejegyzési kérem függőben tartásának jogintézménye is, és akkor helyette helyébe lép a tulajdonjog fenntartásához kapcsolódó vevőjog bejegyzése.
Mivel, hogy itt azért a többségünk az nem jogász, tehát itt nem biztos, hogy mindenki érti, én magam sem, talán vegyük szépen sorba, ez a változás sor, vagy ez az változás csokor, amit itt most felsorolt, ez önökre nézve, illetve az ügyfelekre nézve milyen változást jelent?
Igazából a korábbi eljárásokban, amikor nincs azonnali átutalás, vagy azonnali készpénz fizetés az ingatlan átruházás során, hanem ugye több részletben fizetik ki a vételárat, akkor eddig úgy történt, hogy függőben tartották az eljárást 6 hónapig, és az alatt az idő alatt kellett lebonyolítani az ügyletet. Most volt olyan ügylet, amikor főleg termőföldadásvételek esetén, amikor ebben a 6 hónapban nem lehetett beleférni, mert mindenféle hatósági hozzájárulás meg elővásárlási jogok voltak, amiknek a beszerzésére egyszerűen nem volt soha ez a 6 hónap elegendő, úgyhogy most már ezt kiterjesztették 5 évre. Tehát 5 évig lehet tulajdonképpen akár részletekbe is kifizetni a teljes vételárat, és addig a vevőnek egy olyan joga van, hogy ugye más nem veheti meg azt az ingatlant, amire megkötötte az adásvételi szerződést. A másik mondjuk egy ilyen komolyabb változás, hogy az újonnan épülő lakások esetében van egyfajta új jogcím. Ez kifejezetten a társasházi lakások esetében, amikor még nem épült fel a társasház, de már veszünk egy lakást, ami még csak később fog megépülni, az lesz az új elnevezése, hogy jövőbeli épületre vonatkozói vevői jog bejegyzése, és ez jobban fogja biztosítani a vásárlóknak a jogait, tehát hogy ne lehessen mondjuk visszaélni a beruházónak, mert elég sok ilyen probléma volt, hogy végül nem tudták esetleg bejegyezni, hiába adtak egy komoly előleget az adásvételi szerződés során. És mondjuk, mondok még egy harmadik fontos tényezőt, ott ma már ügyvédi meghatalmazást nem csak a vevő adja, hanem eladó és vevő együtt bízza meg az ügyvédet. Tehát ez fontos, hogy egy ingatlan szerződés esetén az ügyvéd minden felet képvisel.
Tulajdonképpen ez eddig is így volt, ha ügyvéddel beszéltem, hogy bármilyen ilyen ingatlanos adásvétel zajlott, ő azért soha nem egy embert képviselt, legalábbis soha nem tett volna a másik fél kárára bármit is. Ez eddig is így működött, nem?
Persze, de most hivatalosan is így kell adni egy ügyvédi meghatalmazást. Elektronikus ingatlan nyilvántartásban ez most annyiban speciális, hogy maga meghatalmazás lesz az, amit elektronikusan minden félnek alá kell írnia, és a meghatalmazás alapján a személy azonosító jelekből, ugye ez a személy számból tulajdonképpen generálja a rendszer már valamennyi adatát az adott félnek, tehát nem tudunk majd hibázni abban, hogy esetleg egy rossz adatot írunk be, és emiatt visszautasítják, vagy elutasítják a bejegyzési kérelmet, mert minden adat meg fog jelenni onnantól kezdve a rendszerbe, és hogyha ez egy egyszerű adásvétel, és nem több részletben, hanem rögtön kifizetik a teljes vételárat, és ez a teljes ingatlan tulajdoni hányadra vonatkozik, akkor tulajdonképpen egy ilyen automatikus bejegyzési eljárás lesz majd, ami azt jelenti, hogy lényegében az ügyvéd átvezeti az adatokat, és az rögtön bekerül a földhivatali nyilvántartásba, és a földhivatali ügyintézőknek tulajdonképpen semmilyen dolguk nem lesz, és 5 napja lesz annak a félnek, aki esetleg ezt meg akarja támadni, hogy fellemezze.
Tehát akkor innentől kezdve tulajdonképpen az ügyvédek közvetlenül a nyilvántartásba írnak be dolgokat. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy ezzel jelentősen nő az ügyvédek felelőssége is ebben a történetben?
Igen, és mivel nő az ügyvédek felelőssége, ezért a felelősségbiztosításunk is nő. Tehát abban az esetben, hogyha valaki elvégzi az elméleti és a gyakorlati vizsgát is, amit én már megtettem, akkor már csak az a dolga, hogy erre az elektronikus ingatlan nyilvántartásra külön felelősségbiztosítást kell kötni. Ez minden ügyvédi biztosítónál most kerül kidolgozásra, és ez azt jelenti, hogy egy emelt összegű külön biztosítást kell kötni valamennyi ügyvédnek, hogy fedezze ezt a fajta felelősségtöbletet.
Innentől kezdve akkor ez annyira szabadon megy, és annyira kontroll nélkül, hogy itt teljesen az ügyvédekre van bízva, tehát akár jó hiszeműen, akár nem jó hiszeműen járnak el, ez onnantól kezdve szentírás?
Meghatározott speciális esetben van ilyen eljárás, és hozzáteszem, hogy minden esetben a vevőnek, eladónak elektronikusan alá kell írni a meghatalmazást, tehát anélkül egy ügyvéd nem tud eljárni, hogy a feleknek az elektronikus aláírását, ugye, amit akár lehet majd a digitális állampolgárság programon keresztül, vagy az e-személyével megoldani. Tehát én azt gondolom, hogy a visszaélésre nincs túl sok lehetőség, abból kell kiindulni, hogy az ügyvéd is egy közfeladatot ellátó személy, tehát ugyanolyan, mintha mondjuk egy közjegyzőhöz elmenne az ügyfél. Azt gondolom, hogy miután az ügyvédi felelősség az továbbra is hasonló, tehát ez inkább egy adminisztrációs plusz kötelezettség. Tehát nem gondolom egyébként, hogy a visszaélésekre nagyobb mód lenne. Eddig is voltak kis számban ügyvédi visszaélések, reméljük, hogy ezután kevesebb lesz.
Tulajdonképpen biztonságosabb ez a rendszer, mint a korábbi volt?
Én azt gondolom, hogy igen, mert hogy gondoljunk bele, annak idején bejött valaki, mondjuk egy személyigazolványa, lakcímkártyával, ami nem a saját nevére szól, hát az ügyvéd most vagy felismerte ezt, vagy nem. Tehát az ügyvédet is meg lehetett téveszteni. Most ezzel az elektronikus aláírással elvileg azért nem lehet visszaélni, tehát mindenki ugye a saját telefonjára, a saját elektronikus aláírására van hagyatkozva, illetve azt gondolom, hogy ilyen szempontból biztonságosabb lesz a rendszer jövőben.
És akkor ez azt is jelenti, hogy ilyen földügyleteket már nem tud olyan ember kötni, akinek nincs elektronikus aláírása.
Egy átmeneti időszak van most, tehát ebben az évben én azt gondolom, hogy még mehet papír alapon is, de minden állampolgárnak, akinek van ingatlana, vagy tervez a jövőben ingatlant vásárolni, ebben az évben fel kell arra készülnie, hogy ezt az elektronikus aláírást megszerzi, anélkül nem fog menni, illetve kormányhivatalba be tud majd menni az is, akinek nincs ilyen elektronikus aláírása, és a kormányhivatalnál alá tud majd írni. Egyetlen egy problémát látok egyébként, ami most nagyon jól működik, ez a bizonyos ügyvédi távjegyzés, ez papíralapú eljárásokban az átmeneti időszak alatt továbbra is lehetséges. Viszont az elektronikus eljárásban ez a távellenjegyzés már nem fog működni, tehát ha külföldön írnak alá ilyen ingatlan szerződéseket, azoknál már csak a konzuli hitelesítés fog működni.
Akkor ezek szerint bármennyire is egyszerűbb lesz mostantól, mindenképpen drágább lesz az eljárás?
Annyiban drágább talán, hogy az eljárás díj az most 210.600 forint lesz, az ügyvédi megbízás az továbbra is szabad megállapodás kérdése. Az ügyvédek nagyjából ilyen 1% körüli vételárat szeretnek kikötni, de hát természetesen ennél lehet kevesebb és több is.
Ezek szerint az ügyfélkapu plusz, illetve ez a digitális állampolgár app, akinek nincs, az jobb, ha megteszi, főleg, hogyha valami ingatlan ügyre készül, mert nagyban megkönnyíti az életét.
Igen, abszolút így van. Az átmeneti időszakban még lehet papír alapon szerződni, de hosszú távon már mindenképp át kell állni a digitális életre, aminek lehet, hogy megvannak az előnyei, hátrányai, de azt gondolom, hogy biztonságosabb és gyorsabb lesz majd, hogyha ez az új rendszer hatályba lép. Mindenki próbálja meg beszerezni a kormányhivatalon keresztül majd ezt az elektronikus aláírását a digitális állampolgársági programban. Azt ajánlom, hogy mindenki regisztráljon, amikor tud.
Gerő Tamás ügyvéd, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, tegye máskor is.
Köszönöm, és nagyon szívesen.
Ingatlan üzlet.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Ingatlan üzlettel legközelebb, ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Remélem, akkor is velem tartanak majd. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.